Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem, magazinunk mai vendége Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és sajnos egy aktuális témáról kell beszélnünk, mégpedig arról, hogy eszméletlen nagy kánikula van, hőség, és ezzel talán párhuzamosan nyugodtan mondhatjuk, hogy soha nem látott szárazság, aszály, csapadék hiány sújtja a Délalföldöt, de nyugodtan mondhatjuk, hogy országos szinten is. Szia Viktor, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban megint.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ahogy felvezetted a témát, sajnos aktuális a helyzet. Igazából az elmúlt pár évben ez az aszály, ez fokozódik, a hőség napok száma egyre növekszik. Ez egy, hát ilyen tendencia. Azt mutatja az időjárás, hogy e felé tartunk. Föl kell készülni rá, hogy a egyre hosszabban tartó aszályos időszakok, vízhiányos időszakok fogják sújtani az országot. Egyébként nem csak Magyarországot, hanem ez európai szintű jelenség. Most lehetett hallani a hírekben, hogy Angliában is gyakorlatilag rekord aszályos idő van.
Mit lehet tudni, mekkora a baj, hogy van egyáltalán baj? És az is nagyon érdekes dolog, hogy azt mondták, hogy ez szépen fokozatosan melegszik, hogy üvegházhatás, és sok mindent emlegetnek itt a hozzáértő emberek, és én úgy érzem, hogy radikálisan változik, hogy évről évre egyre melegebb van, egyre nagyobb az a száj, egyre nagyobb a szárazság.
Hát sajnos ezt a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, tagadni már kár a klímaváltozást, azon lehet vitatkozni, hogy mi a kiváltó ok, hogy természetes folyamat, vagy emberi beavatkozásoknak köszönhető. Valószínű, hogy a kettő együtt váltja ki ezt a jelenséget. Fel kell készülnünk rá, azért vannak megoldások, ugye számos megoldás, erről majd beszélünk is, itt Kiskunhalas vonatkozásába gondolom, itt a helyi szinten kell elkezdeni mindenkinek a lokációjába, ugye a lokálpatriotizmusnak a alapelvei alapján a védekezést. Mi is próbálunk tenni, nem csak a mi egyesületünk, magánszemélyek, természetvédelmi őrszolgálat, gazdákkal kommunikálunk az ügyben, széles összefogásra van szükség, mind a civil szférában, mind a magánszemély szférában, gazdák politikai szinten össze kell fognunk, nincs mese, idő már nincs, cselekednünk kell.
Mennyire veszélyes a helyzet itt Halason-Halas környékén, vagy mondjuk itt a Délalföld területén, akár a Bácskai Lösszhátat is beleértve itt a közeli és távolabbi térséget, mondjuk az ország többi részéhez képest?
Klímaváltozás előrejelzések szerint pont a homokhátsági rész lesz majd a legérintettebb az elsivatagosodás folyamatában, itt a Kárpát-medencében. Hát nem véletlen, egyébként most is pont volt ugye egy ciklonrendszer, ami átjött hidegfrontrendszer, és gyönyörűen látható volt a radarképes verzión, hogy összeállt egy ciklonrendszer, ami haladt nyugatról kelet felé, áthaladt a Dunán, elérte a homokhátságot, itt föloszlott a felhőzet, ugye a homoktalajok hamarabb fölforrósodnak, nagyobb felületen vannak szabadon a homoktalajok, feláramló, meleg régáramlás szétfújja a felhőket. Ahogy átvonult a ciklon, szétbomlottak a felhők, a Tisza vonalánál újra összeálltak, és a Tiszán túlt szerencsére, mert ugye ott még nagyobb volt az aszálykár, vagy még nagyobb az aszálykár, ott újra összeállt és megöntözte. Mi kimaradtunk sajnos ebből.
És ez már tendencia, hogy kimaradunk, ezt a régi öregek szokták volt mondani, hogy halasi eső. Ez a halasi eső, én a régi öregektől hallottam, az azt jelenti, hogy nagy szél, villámlás, mennydörgés és egy csöpp eső sem. És ezt tapasztalhatok az elmúlt időszakban, hogy tőlünk 50-80 kilométerre felhőszakadás, de tényleg leszakadt az ég, nálunk meg egy csöpp eső sem. Ez miért van?
Hát gyakorlatilag ez szerintem a földrajzi kitettségünknek köszönhető. Ugye magasan vagyunk a homokhátságon, és a homoktalajok hamar felforrósodnak, ahogy előbb is mondtam. Ez egy feláramlást okoz a levegő rétegekbe, amik felhő oszlató hatással bírnak.
Tulajdonképpen az is nagy probléma, hogy mezőgazdasági termőterületek nagy része, vagy jó része itt is található. De gyakorlatilag itt bármilyen kalászosról beszélünk, vagy egyéb már termesztett haszonnövényekről, egyre nehezebb a feladat, csak öntözéssel lehetne megoldani, de az is kétséges, hogy nagyon sokan ugye az ivóvizet használják öntözésre.
Hát az ivóvízkészletünket öntözésre használni, hát öngyilkosságnak mondható, persze az élelmiszerellátás is nagyon fontos, de azt még azért csak-csak kibírjuk, vagyis hát hosszabb távon bírjuk ki, mint hogyha elfogyna az ivóvízünk. Az öntözéseket egyébként általában nem az ivóvízkészletből oldja meg a mezőgazdaság, hanem a talajvízszintből, viszont az a probléma, hogy talajvízszintünk itt a környéken az országban legsúlyosabb mértékben csökken. Kútfúrókkal beszélgettünk, azt mondták, hogy például Fehértó és Pirncó környékén már a fúrt kutakból nem bírják felszívni a kutak a vizet, 6-7 métert is csökkentek a talajvízszintek 1-2 év alatt.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és azokat, az okokat fejtegetjük itt közösen, hogy mi az oka annak, hogy elsivatagosodás veszélyeztet bennünket, főleg itt az Alföldet, a Délalföldet, a Bácskai Lőszhát területét. Megoldási javaslatokat keresgélünk itt, és talán praktikus ötleteket is arra, hogy otthon mi a kiskertben, vagy mindenki más, mondjuk a víz korlátozás okán és a pazarlás megszüntetés okán mit lehet tenni. Ezzel folytatjuk Viktorral a folytatásban is, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és arról beszélünk, amit nagyon aktuális nyáron, eszméletlen kánikula van, hőség van, nem egyszer ugye 40 fok környékére emelkedett a levegő hőmérséklete, itt-ott-amott meg is haladta ezt, és ezzel együtt eszméletlen szárazság van, aszály van, napok, hetek, hónapok óta szinte nem esett egy csöpp eső sem itt a környékbe, és megkeressük a megoldási javaslatokat. Tényleg vannak-e megoldási javaslatokat? Mondtad a talajvízszint csökkenését, radikális 6-7 métert is csökkent a talajvízszint, nincsenek meg azok a csatornahálózatok, amiből az öntözést lehetne biztosítani, és ez elég komoly a probléma.
Ahogy mondtad, hogy nincsenek meg a csatornahálózatok, egyébként megvannak. Az egész Alföldet behálózzák csatornahálózatok, amelyeket vagy belvízlevezetésre, vagy pedig mezőgazdasági öntözésre használtak. Még a TS rendszeres időszakokban a múltban sokkal jobban gazdálkodtunk a vízzel. Gyakorlatilag vissza kéne térni a múlthoz. Persze akkor azért a természetes környezet, az időjárás is kedvezőbb volt a jelenlegi állapotnál. De az infrastruktúra nagy része megvan. Ezeket kéne fejleszteni. Ugye itt van nekünk a Dongéri csatorna, a legjelentősebb csatornánk, vízfolyásunk itt a környéken. Gyakorlatilag itt a város határán belül egy-két zsilip, kiépített zsilip rendszer, van egy régebbi zsilip rendszer, illetve van egy új zsilip. Megoldottuk a csatornának az elszivárgását, a vízszintjének a magasan tartását, pont erről posztoltunk a napokban is fotókkal, de bárki menjen végig a Dongéri csatorna mentén, hogy látszódik az, hogy a vízszintjének a megtartásával a csatornától pár száz méteres sávban egy igazi zöld folyosó van, buja növényzettel, még a mostani aszályos időszakban is. Na ez lenne az egyik fő feladat, hogy tartsuk vissza a vizeinket. Ugye mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, ugye a Dongéri csatornában honnan van víz, ha nem is esik az eső. Hát van nekünk egy strandunk, ami olyan naponta olyan 4-5-600 köbméter használt termálvizet enged a csatornába. A városi szakasznak ez a fő vízforrása nyáron, a csapadék mellett, ami ugye nem nagyon hullott mostanában. Habár ez se igaz, mert június 10-én fotóztam körbe a várost, ugye nagy felháborodások is voltak a lakosság körében, hogy villámárvíz 80 mm eső esett gyakorlatilag szinte egy nap alatt, 24 órán belül. Azonnal megtelítődött a csatornák medrén, nem győzte elszállítani a vizet a csatornahálózat, utcák áztak el. Persze pár órás elázásról beszélünk, ez akkor hatalmas felháborodás kell. Tehát, hát szerintem most azért örülnénk annak, hogy egy pár óráig bokáig érő vízbe mászkálhatnánk a bármelyik utcába gyakorlatilag. Ugye az a baj ezzel a mostani időjárással, hogy tulajdonképpen az éves szintet nézve nem nagyon csökken a csapadék mennyisége. Viszont az eloszlásával van a probléma, hónapokig nem esik, hatalmas a hőség, nagy a kipárolgás, aztán meg hirtelen lezúdul egy nagyobb mennyiségű eső, amit jelen pillanatban országos szinten elengedünk a csatornákba, hát vagy elszárad, vagy elszikkadnak már a száraz csatorna medrekbe és a környező száraz földeken, vagy hogyha akkor a vízmennyiség belefolyik például a Dongéri csatornába hullott csapadék a Tiszába, és elengedjük Szerbia felé a fölösleges vizeinket. A másik vízforrás a Dongéri csatornának, ami szintén mesterséges, az a tisztított szennyvízünk, amit ugye a város határán, keleti határán engedünk bele. 3500 köbméter tisztított szennyvizet naponta engedünk bele az alsószállási csatornába. Az alsószállási csatorna mentén is meg lehet nézni a kukorica és a forgóföldeket, tehát aszálynak semmi jele, gyönyörűen növekednek. Beletorkolik a Dongéri csatornába, az alsószállási csatornából a tisztított szennyvízünk, egészen a Harkai tóig jut el, ugye a Harkai tót is gyakorlatilag a halasi mesterséges vízforrások táplálják, habár ott is most már hatalmas a probléma, ugye ekkora vízfelületen gyorsabban párolog a víz, mint ami bejut a tóba, úgyhogy ott is problémák vannak, pedig a Harkai tó egyébként a környékünknek a legjelentősebb vizes élőhelye, és számos olyan madárfaj él, főként madárfaj, ami csak itt a környéken, a Harkai tó környékén. Úgyhogy nagyon szükséges ökológiai szempontból az is, hogy a Harkai tónak jusson víz. Persze, ugye most itt jön a kérdés, hogy mi megtartjuk a vizet Kiskunhalason, és gyakorlatilag kevesebb víz jut át a Harkai tóba. Hát ez igaz, meg is kaptuk már az ottani algazdálkodótól, meg a gazdáktól, hogy ne csináljuk már, meg kiszárítjuk az ő vidéküket is. Volt rá próbálkozás, hogy megengedtük a vizet, lefolyt a víz pillanatok alatt a halasi szakaszból, ez szárazon maradt, Harkai tóig meg sajnos alig jutott belőle valami, szóval az is szárazon maradt. Ugye a megoldás az lenne, hogy folyamatosan, szakaszosan duzzasztanánk a csatornát, magasan tartanánk a belejutó vízszintet, csapadékos időjárás esetén meg főleg a csatorna mentén több víztározó részt egyébként vannak most is, tehát nagyon jól mutatja, csak zsiliprendszereket kéne kiépíteni a csatornából, ahonnan szabályozható körülmények között kiengedhetnénk a vizet, ha van. Szerencsénk van, szerencsénket bizakodunk benne, hogy plusz forráshoz is jut a vízforráshoz is jut a Dongéri csatorna. Ha megépülne a strandunk, fokozott termálvíz kivétel történne, és megháromszorozódna a termálvíznek a kiengedése a Dongéri csatornába, ez már egy jelentős plusz vízmennyiség, illetve hát nem megerősített hírek alapján, ugye a kormány dolgozik a homokhátság vízutánpótlásán, és talán olyan tervekről hallottunk, hogy a Dunából hoznak szivattyú rendszeren, zárt csőrendszerbe a Dongéri csatornába vizet, ami egy jelentős plusz vízforrást jelentene, ezáltal megvalósítható lenne legalább a csatorna környéknek a vízszintének a megtartása, és ebből akár öntöző csatornákat is föl lehetne tölteni, ezáltal ugye a talajvizeket is a környéken föl lehetne tölteni. Magasabb lenne a kipárolgás, a pára pedig lehúzza az esőket, ugye ez viszonylagosan köztudott, és akkor talán nem lenne ez a kisugárzás, ez a meleg kisugárzás, ami jelenleg elkergeti a felhőket fölölünk, hanem lehúzná, és akkor már itt is megjelenne a csapadék. Hát ez távoli jövő, de talán azért ebbe az irányba elindult a mozgolódás, ez lenne a fő cél. Ahol, amint tudunk, csatornák mentén vizet kell a talajba, a tájba belepumpálnunk.
Ez a Hallgatók magazinunk mai vendége Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és arról beszélünk, hogy milyen aszály sújtotta nem csak itt a Délalföld, hanem az egész ország, és esetleg mi otthon mit tehetünk annak érdekében, hogy visszafogjuk ezt a fajta szárossági területet, ezt a tendenciát, és milyen praktikák vannak esetleg, hogy egy kicsit elősegítsük ennek a folyamatnak a lassítását. A folytatásban is ez lesz a témánk, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Gregus Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és arról beszélünk, hogy szinte sivataggá válik itt a Délalföld, a homokhátság területe, a rengeteg homok, a futóhomok, ahogy a régi öregek emlegették ezt, és mi a teendő, hiszen tényleg eszméletlen aszály van, és ez már a termés átlagokban is megmutatkozott, lásd a kalászosokat, hogy milyen mértékben esett vissza, akár az előző évi terméshez képest is az idei, úgyhogy erről beszélgetünk Viktorral. Viktor, amikor én gyerek voltam, megmondom neked őszintén, minden családi háznál, az erres csatornál ott volt egy óriás nagy hordó. Én gyerekként kérdeztem, hogy mit csúnyálkodik az ott, de mondták az öregek, és akkor nem ez volt a helyzet, ez egy fél évszázados történet, hanem hogy gyűjtötték és vigyáztak az esővízre, a csapadékvízre, mert ugye nem csak az, hogy az öntözést oldották meg, hanem azt mondták, hogy ez egy olyan minőségű víz, ami jót tesz a növényeknek. Mi ebben a helyzet? Mert úgy látom, hogy ez a tendencia elkopott, illetve szerencsére már látok egy-két pozitív tendenciát ebben az irányban.
Én is emlékszem az esővízgyűjtő hordókra nagyszüleim ingatlanjainál. Mindig a szúnyoglárvákkal játszottam, és azokat halázgattam ki belőle. Szerintem azért ez valamelyest megmaradt ez a szokás, ha bár azért egy-két hordó víz, az ugye egy-két száz literes hordókról beszélünk, azért nagyban nem segíti a főleg ilyen aszályos időben a kertek locsolását, de minden csepp víz számít. Ugye, amit elfelejtünk, vagy ez egy érdekes tény, én se gondoltam bele, amíg nem hallottam erről a problémáról, probléma idézőjelbe, hogy ugye beléptünk az Európai Unióba, megindultak a szennyvíz csatornázások a városokban. Eddig minden családi háznál volt egy szikkasztó emésztő gödör, abba ment bele a úgymond szennyvízünk, de ez elszivárgott a talajba. Most pedig csatornákba, zárt csatornákba bevezetjük a szennyvíztisztító rendszerünkbe, amit pedig nyílt vízű csatornákba kiengedünk a Tiszába és távolabbi területekre. Gyakorlatilag ez a víz, ez hiányzik, és ez egy plusz víz, ugye ez rétegvízről beszélünk, nem is talajvízről, tehát rengeteg plusz vizet hozunk föl a föld felszín alól, amit gyakorlatilag jelen pillanatban nem hasznosítunk. Tehát az a csapadék mellett hatalmas vízbázist pazarlunk el gyakorlatilag, amit helyszínen kéne hasznosítani. Ugye most az egy nyilván probléma volt ugye a talajfertőzöttség miatt, hogy mindenki a szennyvizét csak elszikasztotta a területeken, erre azért ezért kellett a megoldást megtalálni a csatornázással. Viszont azért vannak mai napig is csatornázatlan területek, én is például ilyen helyszínen lakok jelenleg, ott még megvan ez az emésztő gödör, próbálkozok ilyen házi szennyvíztisztító rendszer alkalmazásával, már most már vannak gépiesített szennyvíztisztítók is, érdemes használni őket, ugye megtisztítja annyira a szennyvízünket, hogy szürke vízként már kijutathassuk a talajba, akár a kertet locsolva is, vagy legalább a talajba elszikkaszthatjuk szennyezésmentesen. Ez egy jó tendencia, illetve ugye régi házaknál főleg megtalálhatóak ezek az emésztő gödrök, hát a legtöbb helyen már betömték őket törmelékkel, viszont attól függetlenül még rengeteg víz elfér benne, úgyhogy érdemes lenne a csapadékot a háztetőkről újra rákötni az emésztő gödrökre. Ha van rá lehetőség, ha nincs, akkor érdemes lenne nem az utcára kivezetni a tetőről begyűjtött csapadékot, hanem az udvarban elszikkasztani, bármilyen módon felhasználni zárt vízgyűjtőbe, szikkasztóba elraktározni, vagy ilyen esőkert kialakításával, ugye esőkert egy mélyített terület virágokkal megfelelő közeggel rétegrendbe rakott szikkasztó gödör gyakorlatilag, amibe a nagyobb mennyiségű víz elfér, és akkor szépen lassan elszikkad. Ezt meg lehet tenni közterületeken is, próbáljunk a várossal több helyszínen kialakítani ilyen esőkerteket, de otthoni környezetbe is érdemes, tehát az esővizet nem kivezetni az utcára, utána meg panaszkodni, hogy áll a víz az utcán, úristen, mi történik, vagy pedig az udvarba elszikkasztani. Persze nyilván azért nem minden vályokházaknál, alap nélküli vályokházaknál jól meg kell választani a szikkasztás helyszínét és módját, de azért törekedni kéne erre.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Gregós Viktor, a Zöld Közösséget Természetbarát Egyesület elnöke, és arról beszélünk, hogy milyen aszály sújtotta nem csak itt a Dél-Alföld, hanem az egész ország, és esetlegesen milyen praktikák, lehetőségek vannak annak érdekében, hogy ezt lassítsuk, ezt a folyamat, ugye megállítani nem tudjuk, de mindenképpen oda kell figyelnünk, és nagyon-nagyon takarékos gazdálkodásra van szükség. Erről beszélgetünk Viktorral a folytatásban is, de most ezen a szám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Gregós Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke, és arról beszélgetünk, hogy milyen aszály sújtja jelen pillanatban, és ezekben a napokban, hetekben, kis túlzással mondva hónapokban itt a Dél-Alföld területét, és ez a szűke pátriánk, úgyhogy nekünk ez a nagyon-nagyon fontos. Viktor, otthon mi mit tettünk annak érdekében, hogy egy kicsit spóroljunk, takarékoskodjunk? Nagyon sok esetben látom azt, hogy napközben, akár déli melegben is valaki öntöz, locsol, ami nem biztos, hogy előnyös, egyrészt egy része elpárolog, másrészt pedig kiégeti a növényeket, tehát ilyeneket is látok, de az is lehetne, hogy az édesfészkészletünkkel akár otthon is egy picit takarékoskodjunk.
Természetesen a háztartási takarékoskodásról abban nem merülnék bele, anyagi okai is vannak, viszont a kertben nagyon sok vizet elpazarlunk teljesen fölöslegesen. Ezen a klímán el kell felejtett az angol gyepszintű zöld felületeinket. Rengeteg vízigénye van, és pazarlóan tudjuk csak fenntartani üves felületeinket. Nincs mese, rá fogunk kényszerülni egyébként, tehát át kell állnunk a víztakarékos kertek kialakítására és a víztakarékos öntözések kialakítására. A csöpögtető öntözést, hogyha kialakítja valaki a kertébe, azzal sokkal gazdaságosabb és nagyobb hatásfokkal tudja locsolni a kertét. Tehát ezt mindenképpen meg tudja tenni egy lakos. Nyilván az esővizet, csapadékvizet, ha van, gyűjtse és használja föl, amennyire csak tudja. Van még számos praktika, biztos mindenkinek is van a tarsolyába, ezek a fő irányvonalak, amit meg kell tartanunk, vagy ki kell építenünk, alkalmazkodnunk kell az új helyzethez.
Viktor, te mit látsz a természetben, hiszen most már évtizedek óta vizsgálódsz ilyen tekintetben is, hiszen nagy barátja vagy a természetnek, társaiddal, barátaiddal együtt, és a bevezetőben említetted, hogy milyen fokú összefogásra volna szükség annak érdekében, hogy ezeket az élőhelyeket, ezeket a természetes környezeti felületeket ilyen állagban megőrizzük és átadjuk az utókornak. Te hogyan látod ezt a tendenciát az elmúlt évtizedekben, ez hogyan alakult, most hogy alakul, és mi várható a közeljövőben? Úgy, hogy próbálunk ebbe beavatkozni.
Vizes élőhelyeink országszerte, de itt a Homokhátságon katasztrofális helyzetben vannak. Most ebben az évben gyakorlatilag minden tó, amit mesterségesen nem pótoltak itt a Homokhátságon, kiszáradt, vagy ki fog száradni valószínű szeptemberig. De egyébként nem csak a tavakról beszélünk, hanem olyan vizes rétekről, ahol tudtak tavaszonként szaporodni a kétéltűek. Tehát a vízhez kötődő élővilág nagyon megsínyli ezt az aszályt, kipusztulnak gyakorlatilag. Átalakul a táj, most már arról beszélhetünk nem csak, hogy kiég a mezőgazdasági táblák kiégnek, hanem most már az erdők kezdenek kiszáradni. A városon belül is számos fa. Tavaly is, idén is látom, hogy közel 100 nagyméretű fa, nem is azok a fák, amiket ültettünk fiatalon, szinte már esélytelen kisfákat fenntartani, hiába locsoljuk, egyszerűen a légköri aszály is egy hatalmas probléma. Ugye, ami azt jelenti, hogy még ha nedvesen is van tartva a talaj, a gyökérzete a növényeknek, egyszerűen a lombkoronája többet párologtat el, mint amit föl tud venni, és megég a levele, kiszárad, eldobja. Brutális pusztulások várhatóak, és tájátalakulások. Ugye azért ez is egy érdekes történet, főleg a homokhátsági területek talajvízszint csökkenésének, hogy beerdősítettük ezeket a területeket, ahol igazából ilyen nedves rétek, kaszálók, legelők voltak. Ráadásul olyan fajokkal, fafajokkal, amik tájidegenek, gyakorlatilag kizsigerelik a talajt, gondolok itt főként az erdei meg a fekete fenyő ültetvényekre, de egyébként még az akác is ilyen, sőt a nyárfák, ugye nagy homogén nyárfa ültetvények, amik gyakorlatilag mint egy pumpa szívják ki a talajból a vizet, és párologtatják el. Ami jó lenne, ugye, hogy elpárologtatja a talajt, viszont ezek a szabályos sorköztávba ültetett homogén erdőkből a szél azonnal ki tudja fújni, tehát nem zárt rendszerű bokros erdőkről, őshonos erdőkről beszélünk, ezek csak kiszárítják a talajt. A Szegedi Tudományegyetemnek több kutatása is bizonyítja, hogy a homokhátsági talajvízszint csökkenésének a 20% kb. A idegenholos erdőtelepítések miatt történik. Ez jelentős, ez egy viszonylag friss kutatás, úgyhogy ezeket az erdőket sajnos el kéne távolítani. Ilyenkor lehet egy kicsit örülni, már így idézőjelben, hogy a fenyőerdők lángra kapnak, és leégnek a környéken.
Beszélgetésünk folyamán többször mondtad, hogy vannak azért pozitív tendenciák itt, különböző vízoltási tendenciák és módozatok. Mi az, amit erősíteni kell ezek közül annak érdekében, amit már most már több egyszer hangsúlyoztunk a beszélgetés folyamán, hogy meglegyen ez a vízmegtartás?
Széleskörű összefogás a legfontosabb. Ugye érdekellentétek is vannak, habár most az aszálykényszer nagyjából mindenkit egy oldalra állított. Dongér Kelőér Egyesület, ők már a 90-es, sőt még a 80-as évek óta is, ők Jászszent László környékétől tartják meg a Dongériba a vizet. Tőlük tanulunk mi is egyébként, meg az egész ország tanulhat tőlük. Sikeres akciókat hajtottak végre, harcolva a vízügyel, a katasztrófavédelemmel és helyi gazdákkal is. Hát ugye más egy katasztrófavédelmi szempont, ugye vésztárazókról beszélünk itt Halason is a Dongér mentén, ugye 2010-ben rengeteg vízünk volt az izlandi vulkánkitörésnek köszönhetően, akkor problémát okozott a plusz víz. Gyorsan el kell vezetni. De hát úgy kell kiépíteni a csatornarendszert, nem hatalmas infrastruktúrális beruházásokkal, hogy ha kell, le tudjuk vezetni gyorsan a vizet, ha nem, akkor meg be tudjuk tárolni a vizet. Tehát ez az egyik legfontosabb. Konszenzus legyen társadalom szinte minden rétegétől, és el kell kezdeni minél előbb az építkezéseket. Ehhez nyilván az Unió is ad forrást, kormánynak is bele kell nyúlni a zsebébe, időhiányba vagyunk, sőt, már lehet, hogy el is késtünk. Az idei mezőgazdasági termékek vagy terményeken ez már látszik, hogy már késő bánat, hamarabb kellett volna lépni. Hát ilyen jó példákat kell most hangoztatni a médiában, most tényleg a csapból is az aszály folyik gyakorlatilag, de nyomni kell, összefogni, beszélgetni, mindenkivel fogjon össze, nincs mese. Fórumokat kell szerveznünk, jó példákat bemutatni, meg kell értetni az emberekkel, hogy mi miért történik, hogy mi alakulhat ki hosszabb távon belőle, úgyhogy egy nagy szemléletváltásra van szükség, de azért úgy gondolom, hogy Magyarországra egyébként, tehát ez az, amiben tudunk kapaszkodni, hogy rengeteg víz folyik be az országba, és mi többet adunk ki, mint ami befolyik, és pedig egy medencébe vagyunk. Úgyhogy azért tudnánk ellene tenni, szükség is lesz rá, úgyhogy a szükség bízom benne felgyorsítja a folyamatokat.
Így legyen, Viktor, én magam is reménykedem ebben, nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hiszen tényleg a katasztrófa felé haladunk, hogyha ezt így folytatjuk. Viktor, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, fölhívtad a figyelmünket, valamennyünk figyelmét erre, hogy mennyire fontos ez a vízmegtartás, hogy ne legyen elsivatagosodás, amit sokatszor emlegetnek itt a környékünkön. Viktor, köszönöm szépen, hogy bejött és elmondtad ezeket a dolgokat.
Én is köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.